Még mindig torony magasan a magyar infláció a legnagyobb az egész Európai Unióban, mondta az Eurostat most közzétett júniusi inflációs rangsorát értékelve a portfólió elemzője. Zsoldos Ákos ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy bár sok európai országban már egy számjegyű a fogyasztói árindex, ez még mindig messze van a jegybankok által kitűzött inflációs céltól.
Továbbra is Magyarországon a legmagasabb az éves infláció. Júniusban 19,9% volt az EU-s módszertan szerint mérve, így a KSH 20,1%-os éves inflációt közölt, tehát itt van egy kis eltérés a két mérési módszer között. Ez még továbbra is a legmagasabb infláció az Európai Unióban, és az megfigyelhető egyébként, hogy most már az élmezőnkben szinte kivétel nélkül csak kelet-közép-európai országok vannak, de Magyarország meg itt a második legmagasabb inflációt mutató Szlovákiában is csak 11,3%-os az infláció, tehát itt van egy 9 százalék pontos eltérés a két ország között. Csehországban 11,2% volt az infláció, Lengyelországban pedig 11%, és azután már nem találunk olyan országot, ahol ne lenne egy számjegyű az infláció, és vannak már olyan országok, ahol a jegybanki cél alatt van, tehát 2% alatt van, Belgiumban 1,6%, Luxemburgban pedig 1%, Dániában pedig 2,4% volt az éves index. Az eurozónában és az EU-ban 5,5, illetve 6,4% volt az átlag, tehát azért az országok többségében még bőven messze a cél fölött van az infláció, és még mindig az Európai Központi Bank, illetve a tagállami jegybankok számára tolerálhatatlan mértékű inflációt mértek.
Ugye tavaly a balti államokban ugrott meg nyáron a legnagyobb mértékben az infláció, hol tartanak most a balti országok, akkor ugye Észtországban, Litvániában, Lettországban 18-20% körül alakult az infláció, ugye tavaly nyára gondolok.
Valóban, tehát a magyar infláció, az a 20% környéki infláció, ez most júniusban kiugró volt, de tavaly láttunk már más országokban is 20% fölötti inflációt a balti országokban. Ahhoz képest most már a balti országokban visszaesett az infláció mértéke. Litvániában 8,2%, Észtországban 9% volt júniusban az éves infláció, Lettországban 8,1% volt az éves infláció júniusban. Egyébként a magyar infláció kiugró mértéke is leginkább annak köszönhető, hogy más az infláció lefutása időben. Ugye a balti országokban és a legtöbb európai országban korábban érződött az infláció sok. Magyarországon ez 2022 második fél évben volt jelentős. Tehát most még ugye az eltérő bázis miatt Magyarországon ilyen mértékben kiugró az infláció többi országhoz képest. Ez év végére mérséklődhet, tehát a magyar infláció minden bizony bőven egy szemjegyű lesz már decemberre, és akkor már a különbség sem feltétlenül lesz ekkora. Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy még a legtöbb tagállamban is már nagyon gyorsan csökken az infláció, attól függetlenül még alig van olyan ország, ahol az árnyomás, rövidbázisú árnyomás az összeegyeztethető lenne a jegybanki céllal, tehát arról még egyáltalán nem beszélhetünk, hogy az árstabilitás helyreállt volna valamelyik országon, tehát a jegybankoknak még véletlenül van némi teendőjük. Nagyon komoly a bizonytalanság azon kapcsolatban, mikor érjük el azt az alacsony inflációs szintet, amit a koronaválság előtt láttunk.
Bár a KSH adatai szerint még mindig 20% felett van az éves infláció Magyarországon, jelentősen csökkent az árnyomás a hazai gazdaságban, így decemberre elérhető az egyszámjegyű infláció. A portfólió három forgatókönyvet vázolt fel arra, hogy miként alakulhat a fogyasztói árak emelkedése az év második felében. Ismét Zsoldos Ákost kérdeztem.
Tavaly volt olyan hónap, amikor egyik hónapról a másikra 4%-os volt az árazódás, tehát 4%-kal nőttek az árak egy hónap alatt gyakorlatilag. Idén eddig messze nem látunk ilyet, tehát az első fél évben sokkal enyhébb volt az árnyomás, mint a tavalyi első fél évben, és egyébként a tavalyi első fél év is erőteljes inflációs nyomást hozott. Az igaz, hogy a második fél év az még rosszabbul sikerült ebből a szempontból. De azt is fontos elmondani, hogy az eddigi idei első fél éves infláció is magasabb, tehát erőteljesebb az árnyomás, mint ami összeegyeztethető az MNB inflációs céljával, 3%-os éves inflációval, tehát arról nem beszélhetünk, hogy kifejezetten ennyi lenne az árnyomás, csak messze nem annyira erőteljes, mint tavaly. És tavaly olyan egyedi sokkok eredmény ilyen szintű inflációhoz, amelyre most jelenleg már nem látunk esélyt, és ugye ez nem is szokott ennyire gyorsan kialakulni, tehát ugye a választások előtti laza költségvetési politika például a nyár második felében eredményezett igazán magas inflációt, tehát ennek több hónapos átfutása van. A tavaly évhoz képest például a kiskereskedelem az jelentős visszaesésben van, több mint 2 számjegyű a visszaesés, tehát az emberek sokkal kevesebbet akarnak vásárolni, sokkal kevesebbet akarnak fogyasztani. A forint folyama is sokkal erősebb, mint amit tavaly láttunk az év második felében, meg az év egészében, és a külföldi inflációs nyomás is enyhül, tehát minden tényező abban az irányban mutat, hogy Magyarországon az év második felében idén most már nem lesznek olyan sokok, mint tavaly voltak.
A portfólió ezen elemzésében három pályát vázol fel az infláció csökkenésére. Ezek a pályák hány százalékos éves átlagos inflációval számolnak, és mindegyik szerint elérhető évvégére az, hogy egy számjegyű legyen az infláció?
Ezek csak nagyon elméleti pályák voltak, azt hozzá kell tenni. Az első szerint megnéztük azt, hogy hogyha pontosan olyan lesz az inflációs nyomás, mint az év első felében, akkor hogyan alakulhat az éves infláció lefutása. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy technikai kivetítés, nem valószínű, hogy az év második felében is ilyen erős lesz az inflációs nyomás, de hogyha így is lesz, akkor is decemberben 9,3%-os lesz az éves infláció, tehát ekkor is el tudjuk érni az egyszámjegyű inflációt. Az éves átlag pedig akkor 18,4% lesz, tehát 2023-as éves átlag, akkor 18% felett lesz valamivel. Közelebb áll a valósághoz, én úgy gondolom, és az elemzői várakozásokhoz is ez áll sokkal közelebb, mikor úgy számoltunk, hogy 0,5%-ra lassul a havi átlagos inflációs nyomás, tehát hónapról hónapra 0,5%-kal drágul átlagosan az élet a második fél évben. Ekkor az év végére, decemberre 7,7% lehet az éves infláció, az éves átlag pedig 17,9%, tehát látszik, hogy nagy különbség nincs. A harmadik szenárió pedig tényleg csak arról szólt, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen szintű havi árnyomásnak kéne kialakulni a második fél évben ahhoz, hogy ne teljesüljön egy egyszámjegyű inflációs cél, és ez csak akkor történhetne meg, hogyha 9-10%-ra gyorsul a havi infláció a második fél évben, vagyis jócskán erősödnie kéne az első fél évhez képest a második fél évben az inflációs nyomásnak, hogy 10% legyen decemberben az infláció. Ugyanakkor az éves átlag ekkor is csak 18,7% lenne, tehát valójában azt lehet mondani, hogy az éves átlag szinte majdnem minden forgatókönyvet figyelembe véve már majdnem biztosan látható. Összességében viszont azt lehet mondani, hogy ha még az általunk számolt legoptimistább forgatókönyv, tehát a 0,5%-os havi áremelkedési átlag valósul meg a második fél évben, az még nem jelenti azt, hogy ez összhangban van azzal az árstabilitással, amit a Magyar Nemzeti Bank elvár, illetve amit az emberek érzékelnének. Ehhez még ennél is tovább kéne csökkennie a havi inflációs nyomásnak, miközben egyébként azt várjuk, hogy a következő évben már erőteljesebb lesz a gazdasági növekedés, és az is látszik, hogy az elemzők a jövő év végére sem várják azt, hogy visszatér a 3% környéki infláció, tehát ez most egy reális kockázatnak tekinthető.
Zsoltos Ákost, a Portfólió elemzőjét hallották. Hat javaslatot is megfogalmazott a gazdasági versenyhivatal most lezárt átfogó a tejágazatra kiterjedő vizsgálata. Ezek közül több javaslat már megvalósult, mondta az Inforádiónak a GVH kommunikációs vezetője, Horváth Bálint hozzátette. Ezen megvalósult javaslatok között van például az árstop kivezetése és az online árfigyelő rendszer elindítása is.
A gazdasági versenyhivatal is kiveszi a részét az infláció elleni küzdelemből, az infláció letöréséből, és az élelmiszerpiacok közül elsőként a tej és tejtermékek piacán indított úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot a gazdasági versenyhivatal még 2023. januárjában. Az eredményeket összefoglaló jelentéstervezetet a GVH április második felében bocsájtotta társadalmi konzultációra. Az elemzés megállapításai alapján a versenyhatóság szakértői összesen 6 javaslatot fogalmaztak meg az infláció csökkentése érdekében. Ebben felvetették a nyers tej árképletének felülvizsgálatát, szakmai segítséget ajánlottak az élelmiszer árstoppokkal kapcsolatos jövőbeli jogalkotói megfontolásokhoz, javasolták a fogyasztói árak összehasonlíthatóságának az erősítését, felvetették a növényi italok piaci pozíciójának javítását, a fenntartható csomagolás ösztönzését, illetve további hatósági fellépéseket is szükségesnek tartottak az élelmiszerkereskedelem területén. Az április óta eltelt időszakban a gazdasági versenyhivatal javaslatai közül már több is hasznosult, hiszen a kormányzat augusztus 1-től kivezeti az árstoppokat, és ez ugye a tejet is érinti. Megállapodott a gazdasági versenyhivatal a tej terméktanáccsal, hogy a terméktanács felülvizsgálja a nyers tej alappár prognózis módszertanát. Ugye a gazdasági versenyhivatal szakértői feltárták, hogy a tejtermékek fogyasztói árát nagy részt a nyers tej ára, mint egy 70%-ban a nyers tej ára határozza meg. Ezért nagyon fontos, hogy milyen módszertan alapján képződik a nyers tej ára, és erre vonatkozóan jött létre egy megállapodás a tejterméktanács és a gazdasági versenyhivatal között, hogy a tejterméktanács átalakítja ezt a módszertant, pontosan azért, hogy az ne az inflációt, hanem hozzá tudja járulni az árak, a fogyasztói árak csökkenéséhez. És ami az árak összehasonlíthatóságát érinti, ugye július 1-én elindult az árfigyelő adatbázis, amelyet a gazdasági versenyhivatal működtet. Ez az árfigyelő.gvh.hu oldalon érhető el ez a honlap. 62 termékcsoportban böngészhetik a fogyasztók az egyes élelmiszer termékek árait, és ezek között számos tejtermék van, tehát az árfigyelő az így módon a tejtermékek ára modellnek az összehasonlíthatóságát és biztosítja.
A GVH-nak vannak-e már adatai arra vonatkozóan, hogy mindezen javaslatok alapján elindult-e már ebben a termékkategóriában az árak csökkenése?
Az elmúlt hónapokban egy időben a Nemzeti Versenyhatóság célzott vizsgálatával, illetve a javaslatai hasznosulásával jelentősen lassult a tejtermékek drágulása. Már amikor a versenyhivatal vizsgálódni kezdett ezen a piacon, akkor tapasztalható volt, hogy elkezdtek mérséklődni az árak, mintha az értéklánc, a piac egyes szereplői, hát egy visszafogottabb kereskedelmi magatartást tanúsítottak volna, és ez hozzájárult az árak csökkenéséhez. A KSH adatai szerint tavaly decemberben a tejtermékek árai még közel 80%-kal haladták meg az egy évvel korábbi árakat. Ez a szám 2023. júniusára a tejek, tejtermékek esetében úgy nagyjából 25%-os mértékre mérséklődött az éves összehasonlításban. Tehát ez az éves infláció mértéke a tejtermékek esetében mint egy 25%-ra csökkent júniusra. De ami még ennél is fontosabb, hogy 2023. júniusától a tejek és tejtermékek árai már a megelőző hónaphoz képest csökkenésnek indultak, tehát a májusi adatokhoz képest júniusban már olcsóbbá váltak. Tehát volt egy ilyen trendforduló az egy hónappal korábbi árakhoz képest, a tej, a sajt, vaj vagy a vajkrém ára is mérséklődött.
Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét hallották. Október 1-től a bankoknak kötelező lesz tájékoztatniuk az ügyfeleiket arról, hogy miként kamatoznak a betéti számlán levő megtakarítások. Minden pénzintézet ugyanolyan tartalmú levelet fog kiküldeni, fókuszálva a kockázatmentes állampapírok nyújtotta kamatelőnyökre, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára. Túri Anikót kérdeztem.
Ez a tájékoztató levél, ami társadalmi egyeztetésen van, ez egy közérthető rövid levél. Ennek a levélnek az a célja, hogy az ügyfelek megismerjék, mekkora többletbevételt érhettek volna el, hogyha bizonyos összegeket, amelyeket most a folyószámlán tartanak, lakossági állampapírba fektettek volna. Azért is mondom így, hogy bizonyos összegeket, mert ebben a levélben egy táblázat található, melyben 100 000, 500 000 és 1 millió forint megtakarítása összegek esetében kerül bemutatásra az éves hozam, és ami talán még beszédesebb és egyértelműbb, a forintban kifejezett többletbevétel is.
Összesen a lakossági folyószámlákon mekkora pénzösszeg van? Van erre vonatkozóan valamilyen becsült adat?
Igen, ezt látjuk. A lakossági folyószámlákon összesítetten 6-7 ezer milliárd forint le nem kötött pénzösszeg van, és ezért is a jelenlegi kamat és inflációs környezetben ez hatalmas elmaradt bevételt jelenthet a számlatulajdonosoknak, vagyis a családoknak, a lakosságnak.
Mikor érkezik ez a tájékoztató levél, tehát mikor számíthatnak erre az állampolgárok?
Ősszel, október 1 és december 31-e között kell kiküldeniük a bankoknak ezeket a leveleket, és minden olyan ügyfélnek ki kell, hogy küldjék, aki az adott banknál bankszámla szerződéssel rendelkezik.
Ugye, ahogy említette, megkezdődött a társadalmi egyeztetés, kiknek a bevonásával.
A társadalmi egyeztetés előtt a tervezetet egyeztettük a Bankszövetséggel, a Nemzeti Bankkal, és maga a társadalmi egyeztetésnek az a célja, hogy mielőtt ez a közlönyben megjelenik, azelőtt nyilvánosan is elérhető legyen, ez bárki ma meg tudja nézni, már tud tájékozódni a levél tartalmáról. Fontos, hogy mindenki hozzájusson ugyanahhoz az információhoz, és egyértelmű tájékoztatást kaphasson, ezért is írtuk elő a tájékoztató levél tartalmi és formai elvárásait a miniszteri rendelet mellékletében. Annyi kiegészítést még a levélhez, hogy ez egy rövid, közérthető levél, nem tud minden információt magába foglalni, így ha kérdés merül fel, akkor talán az a legjobb, hogyha vagy a bankszámlát vezető banknál érdeklődik az ügyfél, vagy ha például az állampapírokkal kapcsolatban szeretne többletinformációt, azt az államkincstár oldalán is meg tudja nézni.
Túri Anikót, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárát hallották. Automatizált szállítópályát adott át a Magyar Posta Békéscsabai logisztikai üzemében. A fejlesztéssel jelentősen gyorsítható a csomagok feldolgozása, mondta az Inforádiónak a vállalat vezérigazgatója. Balczó Barnabás hozzátette, idén több településen, így Kaposváron, Füzesabonyban, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Hatvanban, Nagykanizsán és Veszprémben is kiépítenek a Békés Csabaihoz hasonló automatizált csomagfeldolgozási rendszert.
A Magyar Posta csomaglogisztikai részlegének egy nagyon fontos állomása az a Békés Csabai depónak az üzembehelyezése. Egy országos csomaglogisztikai hálózatot építünk megfelelő raktározási és szortírozási kapacitással, és ennek megfelelően már az országban 17 darab depó működik. Ennek az egyik fontos állomása a Békés Csabai is. Ugyanis a Békés Csabai üzembe telepített szállítópálya óránként akár 2500 darab küldemény feldolgozására is képes, amely során egyébként a gép a csomagok tömeg- és térfalak mérését, valamint azonosítását és irányítását is elvégzi. Ez egy 7 méter hosszú és 14 méterre kiúszható teleszkópos szállítópálya. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kamionokból közvetlenül történjen az ömlesztett küldeményeknek a kipakolása. Így nincs szükség egyéb anyagmozgató eszközökre, ami jelentősen gyorsítja a munkát.
Terveznek még hasonló fejlesztést ebben az évben az országnak más csomaglogisztikai üzemeiben is?
2023-ban Kaposváron, Füzesabonyban, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Hatvanban, Nagykanizsán és Veszprémben építünk ki a Békés Csabai üzem mellett automatizált csomagfeldolgozási rendszert. A célunk az az, hogy a Magyar Posta az versenyképesebb és hatékonyabb szereplő legyen ezen a piacon is, hosszú távon, és az a cél, hogy az évről évre növekvő csomagmennyiséget a kiugró időszakokban értem ez alatt a karácsony, illetve a Black Friday időszakot, illetve a húsvéti időszakot. Ezekben az időszakokban is rugalmasan tudjuk kezelni.
Mekkora a postának a csomagforgalma?
Éves szinten egy 25 millió csomagról beszélünk. Ez egy folyamatos növekvő tendencia. Mellett felkészülték kell, hogy tegye minket arra, hogy ennél egy jóval magasabb csomagszámot is tudjunk vinni. Egyébként még a Békés Csabiról annyit, hogy ez a kialakított szállítópálya nem csak a posta, hanem az egész térség fejlődése szempontjából lényeges. Innen 75 települést látunk el, köztük Békés Csabának, amint egy 60 ezres lakosságát, tehát ebből a szempontból is ez egy mérföldkő. És ez a szállítópálya, illetve ez a csarnok, ez a korábbihoz képest több mint a kétszeresére nőtt, és itt lényegesen hatékonyabban, illetve gyorsabban dolgozhatunk fel a küldemények. És az sem elhanyagolható szempont, hogy ezzel egy biztonságos kultúrát, munkakörülményt tudunk biztosítani az ott dolgozó, mint egy 110 munkatársuknak.
Balczó Barnabást, a Magyar Posta vezérigazgatóját hallották. Augusztus 4-ig lehet jelentkezni az idén második alkalommal meghirdetett országos aszbesztmentesítési pályázatra. Magánszemélyek, társasházak és egyházak is támogatást kaphatnak a veszélyes anyag elszállítására, mondta a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Rajsz Anikóval beszélgettem.
Ezt az aszbeszt növőanyagot évtizedeken át használta az emberiség az építőiparban hőszigetelésre, jelenleg tetőfedésre, úgyhogy csak becsléseink vannak, ma körülbelül 100 millió négyzetméternyire becsülik azt a tetőt, aminek az esetében aszbesztpalát használtak. Ez az anyag azért veszélyes, mert egészségre ártalmas az a por, amit kibocsájt, amikor bontják. És éppen ezért 2005 óta az Unióban betiltották ennek az építőiparban való alkalmazását. És ezt célozza ez a program is, hogy azonosítsuk be, és hogyha ebből veszélyes hulladék keletkezik, mert például lebontják, akkor ezt kiporzásmentesen bontsuk le, és aztán veszély elkerülésével ártalmatlanítsuk.
Mennyi a teljes pályázati keretösszeg?
A teljes pályázati keretösszeg keretkimerüléséig működik, tehát alapvetően tudjuk, hogy többen fognak jelentkezni, mint ahányan majd el tudják nyerni ezt a pályázatot, de folyamatosan, mint hogy ez már a második kör, folyamatosan fogjuk a jövőben is ezt a keretet fenntartani. Igyekszünk eljutni addig, hogy el tudjuk érni a tiszta Magyarországot az aszbeszt tekintetében is, úgyhogy igyekszünk minél több forrást erre elkülöníteni.
Van-e bármilyen pályázati megkötés?
Megkötéseket nem alkalmazunk, tehát annyi megkötés van, hogy egyetlen címről egyszeri elszállítás van. Egyébként növeltük a mennyiséget, tavalyihoz képest egy 100 négyzetméterre, most már 400 négyzetméter legnagyobb elszállítható mennyiség, és az NHKV említett honlapján részletesen megtalálják, hogy milyen információkra van szükségük a benyújtáshoz. A fontos az az, hogy megbeszéljék majd aztán a nyertes pályázókkal, az elszállító megbeszéli a körülményeket, tehát hogy mikor és hogyan fogja elszállítani ezt a bontásra kapásra került mennyiséget. A lényeg az, hogy a védelmet, tehát az egészségvédelmet meg tudjuk valósítani, és éppen ezért majd eznek során kérjük az együttműködést természetesen a nyertes pályázókkal.
Rajsz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkárt hallották.